forint. Lidl, igazán megéri. Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Üléshezett a református zsinat, programsorozattal emlékeznek Gárdonyi Zoltán zeneszerzőre. Végvár a Szorványban, a Balassa gyarmati gyülekezetben jártunk. Áldás békesség, a mikrofonnál a szerkesztő, Kojsza Péter. Balatonszerszón tartotta a májusi tanácskozását a Magyarországi Református Egyház zsinata. Az első ülésnapon a felelős vezetés, az egyház hitelessége és a megújulás lelki feltételei voltak napirenden. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke beszámolójában egyszerre tekintett vissza az elmúlt időszak közegyházi eseményeire, és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. Gál Márk összeállítása.
A zsinati tanácskozás Imre Bálint lelkipásztor a Mezőföldi Református Egyházmegye esperesének áhítatával kezdődött, majd a zsinat lelkészi elnöke tartotta meg beszámolóját. Steinbach József arról beszélt, az egyháznak nem felszínes megújulásra, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra van szüksége. A püspök szerint a közegyházi választások előtt különösen is fontos kérdés, milyen lelkületből születnek a döntések és megszólalások.
Felvetődik az a kérdés, hiszen az országgyűlési választások után közegyházi választásokra készülünk, amit a fáraó hangsúlyozott annak idején, József keresése során, hogy találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van. Találunk-e olyan embert, akik nem önmagukat képviselik, hanem az Úr ügyét, a rájuk bizottak ügyét, az evangélium egyetemességének ügyét, akik hitelesek, akik nem erővel, sem nem hatalommal, hanem az Isten lelkének erejével szolgálnak. Az egyház lényegi szolgálata mindenek előtt pásztori lelkülettel végezhető szolgálat minden területen, és a vezetést illetően is. És Jézus kérdése nyomán felvetődik az a kérdés is, hogy valójában milyen lélek van bennünk, kis vagy nagybetűvel. Mielőtt bármit szólnánk, írnánk, tennénk, tegyük fel magunkban a kérdést, hogy valójában milyen lélek vezet bennünket.
Beszámolójában Steinbach József a következő időszak egyik fontos feladataként beszélt az új kormányzattal való kapcsolattartásról is. Ezzel összefüggésben említette a három történelmi egyház püspökeinek májusi találkozóját, amelyen több közös ügyet is áttekintettek.
A Magyar Püspökkari Konferenciának az épületében találkoztunk, és azt éreztük, hogy nem ilyen felszínes csipcsup témák kerültek elő, hanem azt láttuk, hogy itt most helyzet van. Bő 3 órán keresztül megállás nélkül beszélgettünk, hogy miben tudunk közösen fellépni és egymást támogatni ebben a helyzetben, ahol még sok minden kérdés. Tehát, hogy közös fellépés az új kormányzat felé, hittanoktatás, jövedelem kiegészítés, SZIA 1% kiegészítés, szociális egyenlegrendezés, egyetemi beruházások, felsőoktatási finanszírozás is lehetne sorolni.
Az elnöki beszámolót tanítói előadás követte. Tomka János professzor emeritus az Isten által vezetett vezető címmel Nehémiás próféta történetén keresztül beszélt az imádság, az alázat, a kockázatvállalás, valamint a hit és a munka egységének jelentőségéről. Előadásában arra is rámutatott, a hiteles vezetés nem a félelem hiányát jelenti, hanem azt, hogy valaki Isten erejével tud szembenézni saját félelmével és a rábízott ügy kockázataival.
Második jellemzője az Isten által vezetőt vezetőnek az alázat és az önzetlenség. Amikor a király elé került, és a király rákérdez, akkor őszintén bevallotta, hogy én nagyon megijedtem. Nem az a nagy vezető, vagy az Isten által vezetett vezető, aki azt mondja, hogy egy hívő ember nem fél, dehogy is ne, hanem aki le tudja győzni az Úr erejével a félelmet, és aki bemeri ezt vallani. Igen, én féltem.
A tanácskozás további részében pódiumbeszélgetés következett a Pénz és Egyház című tanulmánykötetről. Egyebek mellett szó volt arról, hogy az egyház finanszírozás nem pusztán gazdasági kérdés, hanem a bizalom, a hitelesség, az önfenntartás és a lelki küldetés ügye is. Délután a zsinati tagok első olvasatban tárgyalták az egyházi jelképekről és névhasználatról szóló törvényjavaslatot, amely egyebek mellett a református címer, a Kálvin csillag és a lelkipásztori palást védelmét is szabályozza. A testület ezen kívül döntött még a lelkészi átlagjavadalomról, a Betesda gyermekkórházat érintő támogatási kérdésekről, valamint arról is, hogy a 2027. évi kötelező persei adomány kedvezményezettje a Kecskeméti Református Egyház Házközség Emmaus missziói háza legyen.
Tabajdi Ádám akkor határozta el, hogy orgonaművész lesz, amikor gyerekként váratlanul megkérték a karzaton, lapozza a kottát mesterének. Számára egy műben való elmélyülés, spirituális felfedezés, miközben saját magáról és Istenről is egyre több mindent megtud. A fiatal orgonista tanulmánykötetet írt Gárdonyi Zoltán zeneszerzőről. Születésének 120. évfordulóján jubileumi programsorozatot szervez, melynek egyik kiemelkedő koncertje a Református Zenei Fesztiválon lesz hallható a hétvégén. Tabajdi Ádámot MS Lilla kérdezte.
Egy kicsit ilyen heuróika-szerűen szembesültem azzal, még 2022-23 környékén, hogy 2026 az egy ilyen nagyon-nagyon különleges hármas évforduló lesz. Ugyebár Gárdonyi Zoltán halálának 40. évfordulójára emlékezünk, születésének pedig a 120. évfordulójára, illetve ugyanebben az évben Gárdonyi Zsoltnak, a fiának is ünnepeljük a 80. születésnapját. Ennek az egésznek valójában az apropója az a Magyar Művészeti Akadémiánál benyújtott ösztöndíj programom volt, aminek a keretein belül 3 éven keresztül dolgozhat az adott ösztöndíjas egy művészeti projekten. Lévén nekem már nagyon-nagyon régóta a látóteremben ott van a tanulmányaim során és különböző hatásokon a Gárdonyi család munkássága. Nagyon nagy örömmel foglalkoztam mindig a Gárdonyi művekkel, ezért egy nagyon-nagyon jó lehetőségnek tartottam, hogy ez alatt a 3 éves ösztöndíjas időszak alatt ez a két életmű a fókuszba kerüljön, és elő tudjam a lehető legjobban segíteni, hogy a lehető legmagasabb szakmai színvonalon megvalósulhasson ez a jubileumi év.
Mit adott Gárdonyi Zoltán a Magyar Református Egyházzenei örökségnek?
Hogyha most talán a legeslegfontosabbat kellene kiemelnem, amellyel minden református testvérünk találkozott, az talán az a református korákönyv, amely több mint 50 éven keresztül szolgált az énekkultúránk kíséretéül, amelyet az ő közreadásában, az ő szakmai felügyete alatt játszottak az orgonisták évtizedeken keresztül. Én magam is ezeken a korán harmonizációkon tanultam meg a liturgikus orgonajáték legfontosabb elemeit, és hát bizony-bizony még a mai napig, hiába megtörtént már az átállás, de nagyon-nagyon sok orgonakarzaton találkozok még a református korákönyvvel. Én is nagy örömmel nyitom ki mindig, és hát ezen keresztül Gárdonyi Zoltán egy nagyon-nagyon fontos szakmai alapot helyezett a református egyházzenészek kezébe.
Mert hogy Gárdonyi előtt vajon miből játszottak az orgonisták, a kántorok, az orgonaművészek?
Az 1959-es korákönyv előtt hosszasan részletezi Gárdonyi Zoltán az előszóban, hogy mindenféle úgymond kalóz, harmonizáció keringett, kéziratok, improvizációk voltak, általában akinek megvolt ez a kellő eszköztára. Hát szóval nem volt egy egységes, összefogott rendszer, nem volt egy egységes stílus, ahogyan meg lehet közelíteni ezeket a dallamokat. Ugye erről érdemes tudni, hogy már a 48-as énekeskönyv is nagyon-nagyon széttartó stíluskörökből származó dallamokat használt fel, és hát ugye egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt a korálkönyv esetében, hogy mi legyen a megközelítés ezeknek a stílusoknak az egységesítése, vagy különálló reakciók. Úgyhogy hát a legkülönfélébb megoldásokkal lehetett találkozni, aminek megvannak nyilván a szépségei is, de én azt gondolom, hogy a magas szintű egyházi zenekultúra szempontjából nagyon fontos volt az ő munkássága és a korálkönyv létrejötte.
Milyen hatása van Gárdonyi Zoltánnak a református zenei életre?
Ami egyaránt fontos Gárdonyi Zoltán, de Gárdonyi Zsolt életművére is, hogy a műveiket áthatja egyfajta biblikus értelemben vett hitvalló jelleg. Egy kicsit úgy érzem, hogy a műveik önmagukban, igeértelmezések önmagukban hordoznak spirituális üzenetet. Számomra tulajdonképpen egyenértékű, persze zenei értelemben egy prédikációval. Ugyanúgy, ahogy én egy nagyon-nagyon inspirált és nagyon mélyreható prédikáció után forgatom magamban a lelkipásztor szavait, nagyon-nagyon hasonló élményt élek át, amikor egy Gárdonyi Zoltán vagy Gárdonyi Zsolt egyházi művel foglalkozok. Nagyon-nagyon mélyre tudnak hatni ezek a művek, és nagyon-nagyon mélyen és árnyaltan tudják megközelíteni azt az üzenetet, amit közvetíteni kívánnak. Hát értelemszerűen legtöbbször cantus firmuson, tehát valamilyen egyházi éneken keresztül, de nagyon sokszor csak valamilyen igei gondolat, egy idézet a Szentírásból az ilyen típusú idézeteken keresztül.
Hogyan mutatják be ezt az életművet, tulajdonképpen ezt a két életművet a Gárdonyi jubileum kapcsán ebben az évben, 2026-ban?
Egyrészt volt egy olyan szándékom, hogy a lehető legjobban hagyjuk ezt az egészet organikusan fejlődni, ugyanis azért nagyon erős gárdonyi kultusz van bizonyos magyar református körökben, és ahogy már így közeledett az emlékév, hallomásból értesültem róla, hogy nagyon-nagyon sok helyen vannak önszerveződő események. Ezek az idei évre révbe is értek, tehát rendkívül sok olyan gyülekezet van, kórus, valami egyházzenei együttes, de még a klasszikus zenész, úgymond világi körből is sok olyan zenész van, akinek fontos ennek a két zeneszerzőnek az életműve. És hát ezen kívül azt tűztem ki célul a Református Közélet és Kulturális Alapítvány munkatársaival, hogy ezt az egészet próbáljuk meg a lehető legjobban koncentrálni, megvizsgálni, hogy mik azok a területek, ahol ezt a lehető leghatékonyabban elő lehet segíteni. Néhány olyan, úgymond szerényen szólva, de csúcsrendezménnyel, tehát egy picit nagyobb szavású, összefoglaló eseménnyel elősegíteni azt, hogy minél több emberhez eljusson ez a két életmű.
Milyen koncerteket szerveznek a Gárdonyi jubileum kapcsán?
Egy nagyon-nagyon különleges koncertélmény ígérkezik most május 30-án a Református Zenei Fesztivál keretein belül a Kálvin téri Református templomban, ahol egy orgonamaratont fogunk tartani. Ez már néhány évre visszamenőleg több egyére rendeződik meg, viszont itt most a jubileumi évre való tekintettel a két gárdonyi életműve kerül a fókuszba. Sikerült számos olyan orgonaművet is bevonni ebbe az orgona maratonba, amik nagyon-nagyon ritkán hangoznak el, nem is nagyon jelentek meg nyomtatásban, és emiatt nagyon-nagyon sokan valószínűleg most fognak ezekkel a művekkel először találkozni, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom mindenki figyelmébe ezt a május 30-ai rendezvényt. A jubileumi évnek a, hát fogalmazunk úgy, hogy csúcspontja, az a Gárdonyi Fesztivál lesz Budapesten, október 15 és 18-a között. Számos különféle rendezvény különböző helyszíneken fog megvalósulni. Ezek közül az első egy mesterkurzus, amelyet Karaszon Dezső és Gárdonyi Zsolt fognak tartani a Pasaréti Református templomban. Lesz egy konferencia, amelyen az idén elkészült kézzelfogható írásos anyagokat fogjuk bemutatni. Egyrészt egy tanulmánykötetet, másrészt újonnan megjelent Gárdonyi Zoltán műveket. Lesz egy nagyon-nagyon izgalmas koncert ugyanezen a napon a Kálvin téri Református templomban. Gárdonyi Zoltán 2 és 3 orgonás műveit fogjuk előadni, amely igazi kuriózum, már önmagában az a tény, hogy egy zeneszerző több orgonára ír műveket. Ennek az eseménynek a záró alkalma pedig egy jubileumi gálakoncert lesz a Zeneakadémia nagytermében, ahol az első félidő Gárdonyi Zoltáné, a második Gárdonyi Zsolté lesz, tehát gyakorlatilag két portré kereteiben igyekszünk bemutatni a két zeneszerző életművének, hát lehetőség szerint minél szélesebb vertikumát.
Áruljuk el szerintem a hallgatóinknak, hogy miért is kapcsolódik személy szerint Tabajdi Ádám, és hogyan kapcsolódik Gárdonyi Zoltán életművéhez, hiszen véletlenek nincsenek, egy debreceni karaszton tanítványtól lehet, hogy ez szinte el is várható?
Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy egyenes következmény. Talán 10 vagy 12 éves lehettem, amikor ugye zongorát tanultam akkoriban, és édesapám 25 évig volt presbiter a debreceni nagyerdei templomban, és hát az egyik istentisztelet után már nem is emlékszem, hogy hogyan oda kerültem valahogy a karzatra karaszton tanár úr mellé, aki váratlanul azt kérte tőlem, hogy akkor lapozzam már le neki a posztlódiumot, ami történetesen Gárdonyi Zoltán első szonátájának a fináléja volt. Az egy nagyon-nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Előttem van, ahogy szuggesztíven játssza ezt a darabot, rögtön valahogy meg akartam szerezni a kottát, és meg akartam tanulni. Persze hát még nem voltam azon a készültségi fokon, és hát nem is értettem annyira még az orgonához, tehát ez azért váratott magára, de onnantól kezdve gyakorlatilag folyamatosan ott volt a figyelmem középpontjában a két Gárdonyi életműve.
Ez a családi tradíció és a gyerekkorra visszavezethető hitélet, ez mit adott hozzá a zenei pályájához?
Pusztán a hangszernek és a hangszer közegének az atmoszférája, illetve maga a teljes orgona repertoár, az azért ad egy nagyon-nagyon fontos egy irányba mutató jelleget az ember életének, ami végig kísérheti és végig ellátja egy olyan fontos lelki tartalommal és lelki töltettel, ami szerintem az egyik legszebb életpályává teszi ezt a szakmát, legalábbis én úgy élem meg. Egy-egy egyházi műben való elmélyülés az önmagában egy spirituális utazás, amelyben nagyon sokat megtudok magamról, nagyon sokat megtudok Istenről, nagyon sokat megtudok a közösségünkről, és hát természetesen ez egy életen át tartó folyamat.
Vasárnapi istentiszteletnek különös súlya van Balassa gyarmaton, nem ritka, hogy 10-12 településről vesznek részt rajta a reformátusok. A szorvány helyzet itt egyszerre jelent kihívást és erős közösségi tapasztalatot. A következő percekben arról is szó lesz, hogyan válhat egy templom otthonná azok számára, akik távolról érkezve találtak rá a gyülekezetre. Gál Márk riportjában elsőként Molnár Ambrus lelkipásztor beszél arról, mit jelent Nógrád református végvárában szolgálni.
Reformátusság számaránya itt Nógrád megyében a legalacsonyabb a mai Magyarország területét tekintve, és ez nem egy új dolog, hanem ennek történelmi gyökerei vannak, illetve az elmúlt évszázadoknak ez egy következménye és sajátossága. Ami öröm ebben az egészben, hogy a viszonylag alacsony számarány ellenére ez 2%-a a népességnek, évszázadok óta a reformátusság jelen van. Ugyanakkor a református élet dinamikája itt Nógrád megyében eltér más területektől, mert itt ahhoz, hogy a reformátusok találkozzanak, egy nagy területen szétszórva élve, ahhoz utazni kell és nagyobb áldozatot kell hozni, mint más településeken. Egy átlagos istentiszteleten itt Balassagyarmaton egy 10-12 településről vagyunk együtt, beleértve a felvidéket, mert ez a szorványosodás ez az Ipoly másik oldalán is folytatódik, és amióta Schengeni övezethez csatlakoztunk mi is, meg a Szlovákia is, azóta az átjárás gyakorlatilag problémamentes és egészen egyszerűen működőképes, úgyhogy jellemzően beköltözöttek itt a reformátusok ezen a vidéken.
Lelkipásztorként feltételezem, hogy pont ez a sajátosság okoz nem csak örömeket, hanem kihívást is.
Az az érdekes, hogy nyilván van itt egy sajátosság, de ez a sajátosság ez nem csak ránk vonatkozik. Az, hogy az emberek élnek valahol, egy más helyen dolgoznak, és egy harmadik helyen járnak gyülekezetbe. Tehát, hogyha most Budapestet, az agglomerációt nézünk, nézzük, vagy más nagyobb városokat Magyarországon, ez teljesen átlagos és természetes. Na ez nagyváros nélkül van meg itt Nógrád megyében, Balassagyarmaton. Ami kihívás ebben az egészben az az, hogy hétköznaponként nagyon kevés az a gyülekezeti kör, akikkel tudunk találkozni. A hétköznapi alkalmakra jellemzően azok tudnak eljönni, akik itt helyben laknak és helyben is dolgoznak. Akik pedig nem ilyen életformában élnek, velük vasárnaponként találkozunk. Ez a gyülekezeti életnek a csúcspontja, nem csak itt Balassagyarmaton, hanem úgy általánosságban a kereszténységen belül és a reformátusságon belül meg kiemelten. És ezt a találkozást ezt úgy éljük meg, mint egy kitüntetett alkalmat, és ez nem csak az istentiszteletre korlátozódik, hanem azután egy kávézás körül együtt vagyunk, legalább annyi időt még, mint az istentisztelet, de van, amikor akár kétszer olyan hosszú időt is, és nem azért, mert rövid az istentisztelet, hanem azért, mert egyszerűen örülünk egymásnak is, kihasználjuk azt a lehetőséget. Gyakorlatilag ezek ünnepi alkalmak, hogy együtt lehetünk, egymás szemében nézhetünk, és megkérdezhetjük a másik, hogy mi történt veled az elmúlt héten.
Miben látja a balassagyarmati reformátusság megmaradásának az állogát?
Én abban látom az állogát, ami eddig is a kereszténységet megtartotta, hogyha mi ragaszkodunk Istenhez, hogyha elköteleződünk az ő igéje mellett, és szeretnénk az ő dicsőségére élni, akkor Balassagyarmaton van jövője. A reformátusságnak és a kereszténységnek. Mindenhol van jövője a kereszténységnek, ahol erre készek. Ha erről letérünk, és beolvadunk abba a környezetbe, akkor csak időkérdés, hogy mikor fogunk eltűnni. Ami megmaradásunk záloga, az nem más, mint maga Isten a feltámadott, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem a Szentlélek által, immár teljes szent háromságban, itt van velünk.
Demeskenész Ildikót invitálom arra, hogy elevenítse fel azt a pillanatot, amikor megérkeztek ide Balassagyarmatra. Milyen várakozásokkal jöttek?
Mi Kárpátaljáról származunk. 2022. február 24-én jöttünk át a határon. Balassagyarmattól nem messze, de Bercsényben lakik a nővérem, ő fogadott be minket. Lehet, hogy két hét eltelt, mire már látszódott az, hogy nem tudunk nagyon hamar hazamenni. Ezért kezdtünk keresni egy gyülekezetet, és a Facebookon találtunk meg a legközelebbi gyülekezetet, ami itt volt Balassagyarmaton. Akkor nagyon vágytunk templomba, és ide találtunk be, így, a GPS-szel, és az mutatta az utat, hogy itt már most parkoljunk le. Nagyon örültünk, mert nagyon nagy szeretettel fogadtak minket, és nagyon hamar beilleszkedtünk, családi a hangulat, és szeretünk itt lenni. Minden istentisztelet olyan volt, mintha nekünk szólt volna. Lehet, hogy így akartuk, hogy így érezzük, de nagyon jó volt a légkör. Olyan volt, mintha otthon lettünk volna ezekben az órákban, amikor itt voltunk. És ez nagyon sokat segített.
Pedagógusként az iskolában hogyan éli meg a hitét?
Matematika tanár vagyok, de még a matematika órán is felmerülnek olyan kérdések, amivel előhozzák azt, hogy templomba járás, mit jelent ez, mit jelent az, hogy Istenben hinni. Technikumban tanítok a 9-12. Osztályos gyerekeket. Nagyon sokan nem is tudják, hogy mi az, hogy Biblia. Tanulnak róla, meg nyilván hallották, hogy van ilyen, de hogy mit jelent az, hogy feltétlen szeretet, mit jelent az, hogy Isten velünk van, és feltesznek kérdéseket, amire nagyon sokszor nem tudok válaszolni, hogy Isten miért engedi ezt meg. Olyat is kérdeznek, hogy honnan tudja, hogy van Isten, és akkor erre én próbálok válaszolni, és érdekes, hogy a gyerekek tudják rólam, meg a férjemről, hogy mi hívők vagyunk, templomba járunk, és volt már olyan, hogy vizsga előtt megkerestek, hogy tanárnő imádkozzon értünk. Pedig nem templomba járó gyerekekről van szó.
Különféle szolgálatokban vesz részt, hogyan töltekezik?
Én a gyermekistentiszteleti szolgálatot érzem magamhoz a legközelebbinek, mert hogy szeretem a gyerekeket, szeretek velük foglalkozni, és nyilván ez nagyon jó érzés nekünk, és izgultam akkor is. Ugyanúgy izgultam, mint a gimnáziumban az első órán, pedig csak 4-5-6 éves kisgyerekkel volt foglalkozásunk, de nagyon jó volt, hogy figyeltek, és érdekelte őket az, amiről beszélgetünk, hogy énekeltünk, és jól érzik magukat.
Az a kérésem hozzád, Demes Olivér, hogy mi az a három fogalom, ami most eszedbe jut, amikor azt hallod, hogy balassagyarmati református gyülekezet.
A hitélet, a közösség, a szeretet jut eszembe. Minden vasárnap igyekszek eljönni istentiszteletre a szüleimmel. Lekonfirmáltam 2 évvel ezelőtt. A zenekarban is részt veszek, amikor van ukulelézek. Magánéletemben otthon próbálok minden nap Bibliát olvasni, imádkozni is próbálok. Barátaimmal néha szoktam beszélni bibliai kérdésekről, amikor kérdeznek tőlem valamit.
Az ifjú ifjúsági szolgálatot hogyan lehet tetten érni itt a balassagyarmati gyülekezeten belül?
A ifi alkalmak egyórás alkalmak szoktak lenni, beszélgetünk különböző témákról a Bibliában, vagy így magában a hitéletben, például a megbocsátás, a hit, a Szentlélekről, szerepéről. Most például pont arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell a Bibliát olvasni és értelmezni.
Feketéné Benkó Katától, a gyülekezet kántorától kérdezem, milyen gondolatokkal, elvárásokkal, lelkülettel érkezett?
Én a 90-es években érkeztem a gyülekezetbe, akkor még általános iskolás a hasós gyermekként. A nagymamám hozott el, jött a lelkész úrhoz, és éppen a karácsonyi műsorra készültek a gyerekek, ahova én leültem, amíg a nagymamám beszélgetett, na és én ott is maradtam akkor. Utána egyetemre elkerültem 98-ba, akkor ugye jött egy kisebb szünet, és 2000-ben kaptam egy hívást, hogy kántort keresnek itt, mert aki segít, az idős, és ő már annyira nem bírja, és keres valaki helyettesítőt. Ekkor kerültem én ide.
Mi az, ami a leginkább szeret az itteni kántori szolgálatban?
Az együtt éneklés, a zene. Egyszerűen szeretek játszani. Örömet okoz.
Önnek mit jelent az, hogy Isten nem távoli, hanem személyesen jelenlévő úr, aki közösséget is formál, érezhetjük, tapasztalhatjuk meg a gondviselését?
Én azt gondolom, hogy ez a mindennapokban is jelen van számomra biztosan. Egy kicsit talán erősebben, amikor itt vagyunk a templomban, és nekem az orgonáláson keresztül mindig ez valahogy eszembe jut, hogy itt van velem a Jóisten. Főleg, amikor fölcsendül a templomba az orgona hang, azt hiszem, hogy ezért is kötődöm én ennyire ehhez, és az, hogy együtt vagyunk.
Május 31-én, Szent Háromság vasárnapján a Balassagyarmati Református templomból jelentkezik a Kossuth Rádió. Az istentisztelet közvetítés a 10 órai hírek után kezdődik. Keresztjén ember nem kivonul a világból, hanem felelősen él benne, formálja és gazdagítja azt. Nagy Viktória, a Sárkeszi gyülekezet lelkipásztorának igei gondolatai következnek.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit! Bibliaolvasó kalauzunk szerint ma Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből olvassuk a 13. rész első 5 versét. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedetek miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Pál apostol ebben a tanításában arra emlékeztet bennünket, hogy a hétköznapokban élünk, és ott a hétköznapok rendjében nyilvánvalóvá, láthatóvá válik, hogy kik vagyunk. Pál ebben a tanításban nem elvtelenségre, nem meghunyászkodásra, nem behódolásra bíztat, hanem azoknak a szabályoknak a betartására, amelyeket a rend fenntartásához szükséges valamennyiünknek követni, amely mindegyikünknek az érdekeit képviseli. A keresztény ember nem vonul ki a világból, hanem felelősen él bennem. Formálja, gazdagítja azt. A világi hatalom rendjében élve képviseli az Isten országának a rendjét, amelyben a becsületesség, a tisztesség természetes módon jár együtt a hittel. A hatalom végső forrása Isten. Ezért a rend fenntartása nem emberi találmány, hanem Istentől való keret. Az engedelmesség nem elsősorban félelem kérdése, hanem lelkiismereti ügy. Ugyanakkor a szöveg feltételezi, hogy a hatalom feladata a jó támogatása és a rossz megfékezése. És ha így működik, akkor valójában Isten szolgája. Ezért mondja, hogy aki jót tesz, annak nincs oka félni. Érdemes elgondolkodnunk, hogy keresztény emberként milyen módon tudunk úgy jelen lenni a világban, hogy a jelenlétünkkel Isten országának a polgáraiként gazdagítsuk a világot. Isten lelke segítsen bennünket, hogy áldás lehessünk a világban. Amen.
Ennyi fért a Református Egyház mai műsorába. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik a mediaclick.hu oldalon. Leveleiket a radio@református.hu címre várjuk. Szerkesztőtársam Dóka Viktória, valamint a többi kollégám nevében is köszönöm figyelmüket. Az elmúlt fél órában Kojsza Pétert hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A Kossuth Rádió Tokajban FM 97,5.